országértékelő 13-szor 2011-et a megújulás évének nevezte Orbán Viktor. Magyar hegymászó tragédiája Tátrában, lavina veszély volt érvényben. Levél Baszeszkunak Székelyföld autonómiáját kéri a Székely Nemzeti Tanács. Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát látják. 2010 az összefogás éve volt, 2011 a megújulás éve lesz, ezt mondta Orbán Viktor idei évértékelőjében. A kormányfő szerint 5 év alatt teljesen megváltozhat Magyarország, ha ezért mindenki közösen küzd. A megújulás alapfeltétele ugyanakkor egy új alkotmány is, amely lezárja a múltat, és szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország legnagyobb ellensége az államadósság, amit 2011-ben le kell győzni.
13-szor értékelt évet Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, lassan olyan már, mint egy politikai veterán. Beszédéhez az egyik legnagyobb közösségi portálon várt kérdéseket. Azt mondta, szinte valamennyi hozzászóló a történet végére kíváncsi.
Nem kezdhetjük a disznóvágást a disznótoros vacsorával. Jó volna, de ilyen nincs.
Orbán Viktor azt mondta, a sikerhez vezető út a megújuláson átvezet. A kormányfő szerint 5 év alatt olyanná válhat Magyarország, amiről a magyarok mindig is álmodtak. A változás alapja pedig a példátlan kétharmados összefogás.
2010 az összefogás éve volt, amellyel létrehoztuk a minden további remény alapját jelentő változást. 2011 a megújulás éve, amikor átszervezzük, és új alkotmányos alapokra helyezzük Magyarországot. 2012 az elrugaszkodás éve lesz, amikor Magyarország visszanyeri elvesztett egyensúlyi helyzetét.
A kormányfő szerint a szakadék előtt ez az ország utolsó utáni esélye.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a terv. Ez a terv azonban nem a szocializmus 5 éves terve.
Ezért a tervért szerinte közösen kell küzdeni, és át kell szervezni Magyarországot. A megújuláshoz pedig elengedhetetlen az új alkotmány. A kormányfő úgy fogalmazott, a jelenlegi nem a magyarok alkotmánya, hiszen szovjet minta alapján készült és kényszerűségből született.
Magyarországnak olyan új alkotmányra van szüksége, amely a magyar szellem megnyilatkozása, amely élesen elhatárolódik a magyarságot megnyomorító korszaktól, lezárja a múltat, szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak, és ezzel biztonságba helyezi a jövőt.
A jövő biztonsága érdekében 2011-ben nem csak hadat kell üzenni az államadósságnak, de le is kell győzni, azt mondta a kormányfő. Szerinte az ehhez vezető első lépéseket már meg is tette a kormány. Arányossá tették az adórendszert, bevezették a bank és válságadókat, és változtattak a nyugdíjrendszeren, mondta a miniszterelnök. Ezen túl azonban növelni kell a foglalkoztatottságot is. Mindenkinek munkát kell adni, aki dolgozni tud.
Gondoskodni kell méltó módon mindenkiről, aki nem képes munkából megélni, de csak azokról.
A kormányfő szerint az is kulcsfontosságú, hogy a fiatalok ne akarjanak külföldre menni, vagy az ott megszerzett tudásukat hozzák haza. Orbán Viktor úgy látja, az ország most elérkezett az utolsó, sorsdöntő küzdelemhez, amelyben mindenkire szükség van.
Egy üres és halogató beszédet hallhattunk a miniszterelnöktől. Ez a beszéd sokkal inkább volt egy hangulati előkészítése azoknak a megszorításoknak, amit a kormány február-márciusban be akar vezetni, mintsem egy országértékelő beszéd. A miniszterelnök csak problémákat vetett föl és célokat sorolt.
A miniszterelnök 2 szerepben mutatkozott be, egyrészt a Rommel takarító, vagy ahogy ő fejezte ki, a veszélyre felhívó ember szerepében, másrészt pedig a reménykeltő, a távlatokat nyitó szerepben egy olyan iránymutatást is adott, aminek a lényege talán az lehetne, hogy mindenki, aki dolgozni tud, az dolgozzon, és akkor a veszély elkerülhető.
Mivel mindezek hiányoztak, mivel szokatlan módon az ellenzéki időszakához képest Orbán Viktor semmilyen reális olyan jövőképet nem festett föl, amely bizonyos szlogeneken kívül konkrét lépéseket tartalmazott volna. Minket ez arról győzött meg, hogy a Fidesz által vállalt félmegoldások keretén belül ezt az országot ebből a nehéz helyzetből megmenteni nem lehet, és arról győzött meg minket, hogy a Jobbik választási programjának radikális lépéseire van szükség.
Orbán Viktor beszéde gyakorlatilag semmilyen konkrétumot nem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy mi a kormány, mi a miniszterelnök terve ezekkel az akadályokkal való küzdelemre. Orbán Viktor vagy nem tudja, vagy nem akarja elárulni, hogy hogyan kíván a kormány, hogyan kíván a miniszterelnök szembenézni ezekkel a feladatokkal.
Hamarosan 4:30-tól a Közbeszéd Extrában láthatják teljes terjedelmében Orbán Viktor országértékelőjét, majd Simon János és Kéri László politológusok elemzik a miniszterelnök beszédet. Lavina veszély volt érvényben, amikor meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában. Az alpinisták éppen lefelé ereszkedtek a Lomnici csúcsról tegnap délután, amikor lavina sodorta el őket, 3 hegymászó megsérült. Az olvadás miatt egyre veszélyesebb a Tátra. A tegnapi 2-es után ma már 3-as fokozatú a lavina veszély.
A 4 magyar hegymászó a Lomnici csúcsról tartott a Kartárik völgykatlanba, amikor a lavina utolérte őket és legörgette egészen a völgy alsó feléig.
Legalább 400 métert zuhanhattak.
Az egyik magyar a helyszínen életét vesztette, a többiek megsérültek.
Komoly törés vagy vágott seb lehet. Egyikük a nyakát és a mellkasát fájlalta.
A 2 súlyos sérült most a Poprádi kórházban van.
Jól vannak a állapotokhoz képest. A Magyarországra fogják valószínűleg szállítani őket 1-2 napon belül. Nem tudok róla, hogy mennyire voltak tapasztalat hegymászók. Abban az időben egyébként nagyon rossz időjárási viszonyok voltak a Tátrában, 2-es lavinafokozat volt érvényben.
Megkérdeztünk egy tapasztalt magyar hegymászót a tragédiáról. Kollár Lajos azt mondta, nem ismerte személyesen azt a 30 év körüli túravezetőt, aki meghalt a balesetben. Annyit tudni, hogy az áldozatnak nem volt még nagy tapasztalata.
A Lomnici nyeregnek ez a része, amit a szél is borotvál, meg bordák vannak, csatornák vannak, mármint hogy kuloárok, tehát hógyűjtő rendszerek is vannak. Igazából meg kell választani az utat. Valószínű, hogy egy kissé nehezebb úton, ha jönnek le mondjuk a gerincen, a Lomnici nyereg felé, akkor nehezebb lett volna, de ez a veszély ez nem állt volna fönt.
Kollár Lajos azt is mondta, az utóbbi években érezhetően megváltozott a Tátra klímája, változékonyabb az időjárás és szinte kiszámíthatatlanok a hóviszonyok. Ez sokszor a tapasztalt hegymászókat is veszélybe sodorja. Tavaly januárban 3 magyar hegymászó szenvedett balesetet a Magas-Tátrában. Erős Zsolt és 2 társa túlélte a szerencsétlenséget, de Erős Zsolt egyik lábát amputálni kellett.
Ismét az állampolgársági törvénnyel foglalkozik a szlovák kormány. Bár a koalíciós pártok már megegyeztek, hogy megtarthatja a jövőben szlovák állampolgárságát az, aki egy másik államét is kéri, a Szabadság és Szolidaritás 4 képviselője mégis az ellenzéki Smerrel, Robert Fico pártjával szavazna. Így viszont veszélybe kerül a kis kormányzati többség és a törvénymódosítás is. A Smer azt követeli, hogy csak az kérhesse más ország állampolgárságát, aki egy évig életvitelszerűen lakik az adott államban. Levélben kéri Székelyföld autonómiáját Traian Băsescu elnöktől a Székely Nemzeti Tanács. A magyar nyelven megfogalmazott levelet bárki aláírhatja, aki egyetért a kezdeményezéssel.
Az előre megcímzett borítékra a feladó nevét írja a Gyergyó Szent Miklósi Kémenes László.
Elsősorban azért írnám alá, mert fontosnak tartjuk a Székelyföld autonómiáját. Én úgy tudom, hogy erre törvényes jogunk is kötelességünk is van.
A Románia elnökének címzett levélben azt kéri a Székely Nemzeti Tanács, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a térség képviselőivel azért, hogy az autonómia a gyakorlatban is megvalósulhasson.
Tulajdonképpen első ilyen kísérlet, első ilyen próbálkozás. Én remélem azt, hogy sokan hallják Pudasa, remélem azok közül, akik eljött, sokan fogják majd írni.
A gyergyószéki Székely Tanács alelnöke abban bízik, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez.
Az elmúlt 20 évben bizonyította azt, hogy nem igaz az az állítás, hogy a népnek csendben kell lenni, otthon és a politikusok buverben mindent elintéznek. Az látszik, hogy ha a közösséget nem tudjuk megmozgatni, hogyha az embereket nem tudjuk bevonni ebbe a mozgalomba, akkor nem tudunk eredményt elérni.
Az akcióhoz csatlakozók a megcímzett borítékokat és a leveleket a Székely Nemzeti Tanács irodáiban vehetik át.
Magasabb bérekért tüntettek a tanárok Újvidéken. A 4 szakszervezet közül 3 visszautasította a kormány javaslatát, hogy a közférának megígért béremelésen túl csak akkor kapnak a tanárok fizetésemelést, ha azt a költségvetés bevétele lehetővé teszi.
10 napja sztrájkolnak a szerbiai tanárok, ám a munkabeszüntetés nem egységes. Belgrádi adatok szerint 800 iskolában a tanárok 30 perces órákat tartanak. Körülbelül ugyanennyiben normális munka folyik. 100 iskolában egyáltalán nincs tanítás. 300-an gyűltek össze Újvidék főterén. A pedagógusok elégedetlenek és visszautasítják a kormány javaslatát, hogy a költségvetés bevételeitől függően rendezzék bérüket.
Szégyen az a megállapodás, amit az egyik szakszervezet aláírt Belgrádban. Nem fogadhattuk el a kormány ajánlatát.
Mi bepótolunk minden mulasztást. Ezt a magam és a kollégák nevében is megígérhetem. Nincs ok aggodalomra. A szülőknek pedig azt üzenem, hogy támogassanak bennünket, mert ez az ő gyerekeik érdeke is.
Eközben a szerb közvéleményt megosztja a tanárok sztrájkja. A pedagógusok bére nettó 120 ezer forintnak megfelelő összeg. Az átlagbér ennél kevesebb. Sokan ezért nem értenek egyet a tanárok tiltakozó megmozdulásával.
Jó fizetéseik vannak, minek sztrájkolnak. Én mit mondjak, 17 ezer dinárt keresek, és még albérletben lakunk. Nem tudom, nincs szavam.
Kezd kínossá válni a pedagógusok számára is a sztrájk, de egyelőre csak abban tudtak megállapodni, hogy az esti találkozójukon döntenek a későbbi lépésekről. Ezért arra kérik a szünetelő tanítás miatt háborgó szülőket, hogy legyenek még egy kis türelemmel. A Duna Televíziót Csíka Zsuzsa tudósította Újvidékről.
Az átlagbér duplája kell a fogyasztói kosár kifizetéséhez, ez derült ki Szerbiában. Az emberek úgy érzik, becsapták őket, holott Belgrád csak az uniós normáknak megfelelő számítási módszerre tért át. Európa 41 országa közül a vásárlóerő tekintve Szerbia 34. helyen áll.
István nyugdíja 30 ezer forintnyi dinár, ebből 18 ezeret rezsire költ. Azt mondja, az élelmen kell spórolnia.
Háta vagy lába, vagy copákok, mondjuk rá disznókör megvasal. Has, nitrű, felejtse. Ez így van a részben.
Korábban minden hétvégén zsúfolt volt Szabadka legnagyobb piaca, most alig van vásárló.
Nagyon gyengék a piacok. Képes két darab szárnyat venni, amit bír. Megmondja, hogy nem bír, van 90 dinárja, azon mit vegyen.
Az új fogyasztói kosár tartalma egyharmadával nőtt, és már nem négy, hanem háromtagú háztartásra számítják. Az egy hónapra szükséges árucikkek és szolgáltatások kifizetésére az átlagbér duplája kellene. A 7 milliós Szerbiában több mint 800 ezer munkanélküli és 1,5 millió nyugdíjas van, ugyanennyien élnek a létminimum alatt.
Szerintem egy 90%. Csak az ővése. Hát, ruhára nagyon kevés marad, úgyhogy mit csináljunk, ez van.
Idén drágult a cukor, az étolaj, a liszt, a tej, az üzemanyag, de hamarosan a kenyér és a villanyáram is többe kerül. A kereskedelmi miniszter szerint ennek ellenére az élelmiszer még mindig 32%-kal olcsóbb az uniós átlagnál. Bár az is igaz, hogy a fizetés is sokkal alacsonyabb. Míg Európában az emberek keresetük 13%-át költik élelmiszerre, Szerbiában ez az arány 41%.
Pénzhamisítókat fogott el Székelyföldön a Hargita megyei rendőrség. Az ügyet még tavaly decemberben kezdték felgöngyölíteni. A tettesek akár 15 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Ezt a pénztárcát menekülés közben dobták el azok a székelykeresztúriak, akik korábban egy gyergyószárhegyi üzletben próbáltak hamisított pénzzel fizetni. Az eladó azonban észrevette, hogy a 200 lejes bankjegyről biztonsági elemek hiányoznak, és értesítette a rendőrséget.
A tettesek észrevették, hogy követik őket a rendőrök. A pénztárcát egy udvarra dobták. Ebben újabb hamisított bankjegyeket találtak.
500 és 200 lejes bankjegyek, valamint 200 és 100 eurós címletek voltak. Az őrizetbe vett emberek lakásán házkutatást is tartottak. A nyomozás során 14 ezer lejt és 4 ezer euró hamis pénzt találtak, és kiderült, a bankjegyeket Maros megyében Erdőszentgyörgyön nyomtatták. Ott foglalták le a pénzmásolásra használt számítógépet és nyomtatót, valamint egy illegálisan tartott légpuskát is. A hamisított bankjegyekkel egyező sorszámú pénzeket Brassó, Szeben, Vülcse, a Szucsáva, Bákul, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Maros, Árgyes és Kovászna megyében is felfedezett a rendőrség. Három személy ellen szervezett bűnözés, pénzhamisítás és csalás gyanújával indult eljárás.
Már is kezdődik a Közbeszéd Extra. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!